A nemzetgyűlés. Árpád sátrától 3 nyílvésnyire magas fenség terült el. Nem a természet, emberi kéz alkotása volt az a fenség. Ide gyülekezett Árpád népe, ha nemzetgyűlést hívott össze a fejedelem. A fenség közepén zászlókkal ékített óriás faoszlopok meredtek az égnek. Nem otromba durván faragott oszlopok voltak ezek, az ácsmesterségben jeles kabarok mesterkeze, állatok és virágok képeit faragta rájuk. Turul madár és tulipán volt az oszlop fődísze, közbe-közbe csatajelenetek is tarkították a nagy gonddal faragott madár és virágképeket. Az oszlopok tetején hullámosan hintázó selyem födelén belséges színekben játszottak a napsugarai. A görögök, kik megszokták a szemkápráztató fényt, ragyogást otthon, a császár városában, bámészán nézték a nagyszerű képet. Nem volt-e képen semmi mesterkélt, egyszerű emberek kezemunkája volt az oszlopok faragványa, s mégis mesteri. Hatalmas látvány volt a rengeteg selyem födél, ezer asszony talpig öltözhetett volna abból, mit a magyarok az oszlopokra kifeszítettek, nap égető sugarának, eső áztató cseppjének, viharverésének. Alig, hogy derengett a keleti ég alja, megmozdult a végtelen puszta népe. Lovas vitézek hangos harsonaszóval nyargalták be a pusztát, megállva külön a vezérek a főbb emberek sátrai előtt. Halljad, ember, halljad! Árpád fejedelem parancsolja, minden meghallja, dolgát félbehagyja, nemzetgyűlés lesz ma. Ezt kiabálták a harsonások, s ím egyszerre talpra kerekedett a sátrak népe. Egy szempillantás kettő, nyergelve kantározva nyerítettek a széles szügyű, hosszú sörényű ősi magyar fajta paripák. Egy szempillantás kettő, nyerekben ültek a vezérek, a nemzetségek főbjei, dárda a vállukon, kard az oldalukon, fényes, forgós isak a fejükön. S hogy legyen mit látni az idegennek, mind magára szedi, kinek, ami drága, csillogó ékszere van, arany, gyémánt gombokkal kivert öveken lógnak a görbe kardok. Mindnek markolatja hüvelye kincseket érő. A mente gomb mind egy-egy aranyalma, mintha aranyalmákat teremnének a fák. Ihol már indulnak a vezérek, előd, kund, ont, tas, huba, töhötöm. Valamennyi mögött, nemzetségük színe java, a fejedelem sátra előtt gyülekeznek. Elsőnek érkezik előd, Lebédiásnak, anyáról testvére. Lebédiás teste ott porladozik Lebédiában, a második hazában, mely az ő nevéről nevezteték el. Most előd a nyéki törzs feje. Őt illette volna, hogy fejedelme legyen a magyaroknak, de öreg volt már ő is, nem vállalta. Így került a sor a második törzsre, a megyeri törzsre. Álmos vala ennek a feje, de ő is öregnek érezte magát a fejedelemségre. Ám ott volt a fia Árpád, a legvitézebb, a legbölcsebb valamennyi közt. Áldott legyen a pora is az anyának, ki őt a világra szülte. Bizony elzűlődik a magyar, ha Isten meg nem áldja vele a vándor magyart. Lengőfehér szakálla elődnek, lengőfehér zászló. Vele az öregségben csak álmos vetekedik, a többi vezér mind javakorabeli ember. Ím jön az óriás kund, oldalán Deli fia Kusid, s mögöttük a kuír gyarma törzseinek színe virága. Mind harcban edzett, vagy harcra vágyó daliák, ond a vasgyúró, kinek markában 4 patkó roppan össze egyszerre. Mellette a fia Botond, igazi apja fia. Küzdég a termete, de széles a melle a vála. Amire ez vállát veti, szikla legyen, mégis összeomlik, s mind hozzá hasonlatos a tarján törzs férfi népe, és ihul a jenek, kari és kazi törzsek fejei, vezérei, tas huba töhötöm. Mint egy-egy szálfa emelkednek ki a tömegből, megrendül a föld alattuk, és jön legvégül a 8. törzs, a kozároktól elszakadt kabar törzs feje, Bánk. Fejedelmi alak, ha nem is volt ott a 7 vezér közt, mikor Árpádot pajzsra emelték, egyenlő a többi vezérrel. Az ő népe éber szeme őrködik a határon. Eleven fürge ravasz nép, elszánt vakmerő. A fejedelem sátra előtt is már felnyergelve toporzékolnak a paripák, nyerekben ül már a kísérő csapat, mint csupa válogatott dalia. A fejedelem testőrei, valamennyi egy-egy óriás, lovászlegények tartják féken a tüszkölő paripákat, a szilajabbakat 2-3, s ím kétfelé lebben a nehéz selyemajtó. Elsőnek Árpád lép ki két oldalán az ag Álmos és Levente, a múlt és a jövő. Nyomukban Özséb, kézen fogva kétfelől, takarcsot és jeleket. És jön az ősz torda, a karkász, az igazságot tevő, törvényt csináló, a magyar nemzet főpapja is bírája. Egy pillanatra megáll Árpád, s szeme gyönyörködve pihen meg a vezérek során, háromszoros éjjel zúg fel, ezer kard éle villan ki egyszerre hüvelyéből. Ezer kard villanása mondja, te vagy a mi fejedelmünk, követünk téged, amerre a szerencse vezet. Ezer büszke fej hajlik meg hódolattal a legnagyobb előtt, mint egy földre szállott Isten áll előttük Árpád fenséges alakja. Azt hinnéd, a hősök hősének márványba vésett szobra áll itt, széles, domború mellének nem látott hullámzását. Mélyen el van temetve, amit e pillanatban érez, napsütötte arcának merevsége, a legbátrabbat is megdöbbentené. Ha mélyen beesett szemének merengő nézése, nem enyhítené a merev vonásokat. Atyai jóság szelíd sugara ragyog e szemekből, magas, széles homlokán nehéz gondok szántottak mély barázdákat. De ím egyszerre eltűnnek a barázdák, s a napsugarai dicskoszorút fonnak a szép, a fenséges homlok körül. Gesztenye színhaja dús fürtökben omlik vállára, két oldalt aranyfésű szorítja le, nem engedve illetlen játékot a pajkos szellőnek. Az ag előtt szemében könny csillan meg. Isten küldötte nekünk, suttogja csendesen szomszédjainak. Aztán leszáll Árpád lassan, méltóságosan a dombról, s felül a fekete mérre, mely szeléden megjuhászodva áll most, hogy nyakán érzi a fejedelem kemény kezét. Ott ül már Özséb is hókalován, veregeti nyakát, becézgeti. Két oldalán két kisfia. Hely, de boldogok, ma jelennek meg először a nemzetgyűlés előtt. Az ag Álmost Levente segíti a paripájára, nem engedi, hogy cselédkeze érintse nagyapót. Egy pillanat is nyeregbe pattan ő is. Két arcán két rózsa, mintha odafestették volna. Két lábra áll a paripa, mert hogy ő úgy akarja, s kényesen forog maga körül. Levente pedig, mint a földfenekébe gyökeredzett csudárfa, úgy gyökeredzik bele a nyerekbe. Foroghat, vasderes, toporzékolhat, hányhatja, vetheti magát, ügyet sem vet rá Levente. Eleven járású szeme végig lebben a daliák során, s kigyúl az örömtől, a büszkeségtől. Ezekkel ő meghódítja a világot. Előre, zendül meg Árpád érces hangja. Széles, görbe karját kirántja, a fenség felé villant vele, aztán megindul a gyönyörű sereg. Megharsannak a részharsonák, búgnak a zádokfakürtök, tüszkölve, horkolva, nyerítve táncolnak a paripák, felfelzendül az éjjel, aztán száll tovább végig a pusztaságon. Rengeteg tömeg verődik össze, zúgja vissza, éjjel Árpád éjjel. Néketász és társai ott állanak már a fensíkon, s elbűvölten nézik a felséges látományt. Csak úgy dagad Niketász szíve a reménységtől, már látja, mint rohan esze nélkül a bolgárok hada, s nyomában a magyar sereg. Látja, mint alázkodik meg a gőgös Simeon császár, aki az ő urát úgy megalázta, ahogy még soha görög császárt meg nem aláztak. Felforra vére valahányszor erre gondol. Az ő elfajult vérei gyáván nézték a vár bástyái mögül, amint a gőgös Simeon a vár alját megszállotta vitézeivel. Óriási mágiákat rakatott, a mágiák lobogó lángjait csapkodták a várfalát, s hallották, mint serceg a mágiák közé dobált foglyok és állatok áldozati vére. Aztán kevélyen felemelt fővel a tengerpartjára sétált, leült lábait belelógatta a tengervizébe, és ott voltak körötte a szolgáló népek, azok mostohák, mosdatták a császár lábait. Majd felemelkedett, ő is vízzel meglocsolta népeit, miközben asszonyai, volt vagy 300, szebbnél szebb, ékesebbnél ékesebb, dicsőítő dalokat énekeltek a legyőzhetetlen császárnak. És nem volt egy görög rajta kívül, aki bőszaragjában bár egy dárdát hajított volna le. Több nincs, kiáltott fel csúfondárosan Simeon. Nem, nem volt több, s megvetően legyintett a kezével, s ezzel nem elégedett meg. A görögök kozárfogjait, akiket elvett tőlük, megcsonkított orral s füllel küldötte vissza, azt üzente a gőgös Simeon bölcs Leónak. Visszaadom a fogjaidat, hadd legyenek gyáva népeid közt bátrak is. De hát nem csak kemény, bölcs is volt Niketász, s Árpádnak színe előtt állván erről a rettenetes gyalázatról bölcsen hallgatott. Ne lássa Árpád és népe, hogy egy meggyalázott nemzet követe áll előtte, nem meggyalázott, csak szerencsétlen. Elvesztett egy ütközetet. Ez ugyan más nemzetekkel is megesik. Háborítják a bolgárok a görögöt békés munkájában, s úgy ebben a magyarnak is kára van. Ha a görög mesterember nem dolgozhatik, ki csinál a magyarnak kardot, dárdát, nyilat, vértet? Kisző sejmet? Hát ez a tenger sok csillogó, villogó, drága kő, arany, ezüst, jószág honnét kerül etel közbe? Bölcs volt Niketász, bölcsen is végezte a dolgát. Midőn Árpád és vezérei elhelyezkedtek a sejem menyezet alatt a főhelyen, Niketász kettő sorba állította embereit, ő maga előlépdelt, megőrizve a görög császár követének méltóságát, lassan, kimérten. Hozták a nehéz zsákokat is, két ember fogta a két végén, úgy cipelték, nagyokat nyögvén, hadd lássák, s hallják, hogy nem holmi könnyű lenge, holmival van tele. Maguk a zsákok is kincset értek, arany és ezüst szálak széles csíkokban tarkálták a finom sejemszövetet, s aranyrojtos kötőkkel volt bekötve a zsákok szája. Mi drága holmi kerülhet ki ezekből, ha megoldódnak a vonítóslag kötött aranybojtos kötők? Vagy 10 lépésnyi távolságra a fejedelem előtt megállott Niketász, s mélyen meghajtva magát mondá, amint következik. Vitéz magyarok hatalmas fejedelme, minden fejedelmek közt a legnagyobb, a leghatalmasabb. Általam, kinek neve hazámban a kemény Niketász, fejedelmi üdvözletét küldi a görögök nagy császára, bölcs Leó. Fogad kegyelmesen alázatos követjét az én uramnak, császáromnak, aki mindig szíves hajlandósággal volt hozzád és néped iránt. Valamiképpen a dicső magyarnak nincsen nyugodalma a besenyőknek miatta, azonképpen van a dicső görög nemzet is, mióta a bolgár szomszédja lett. Nem munkálkodhatik tőlük békében a mi népünk, mely a te népednek eddig cserében fegyverrel s mindenféle hasznos és szép portékákkal szolgált. Te is meg fogod sínyleni a mi nyomorúságunkat, ha nem jössz segedelmére az én császáromnak, ki a te vitéz néped karja erejétől várja a szabadulást. 5000 válogatott vitéz kér tőled, hatalmas fejedelem, az én császárom, és ajánlnéked ezért 20000 bizánci aranyat, küldvén általunk foglalóba 5000-et, s azon kívül ajándékban világhíres sejemportékáink közül a legdrágábbakat. Fogadj jó szívvel csekély ajándékunkat, s a szerencse kíséri vitéz népet fegyverét, ígérem uram császáram nevében többel is pótoljuk. Helyesen beszél, rikkantotta el magát egy erős hang a vezérek, s főbb emberek háta mögé verődött népből. Ez a beszéd zúgta egyszerre a rengeteg ajándék láttára fellelkesült tömeg. Mert Niketász jól tudta, hogy zsákban macskát nem árulhat. Egy nagy széles sejemlepedőt terítetett le a földre, sorba öntötte rá a zsákok tartalmát. Egy szép kis halom emelkedett az 5000 darab bizánci aranyból. Aztán nagy halmokká verődtek a mindenféle színekben pompázó sejmek, mentekötők, övek, drága prémes asszonyi bundácskák, kész sejemszoknyák, menték, mind arannyal, égkövekkel gazdagon rakottak. A tömegen álmélkodó morajlás zúgott végig, de Árpádkinek egy arcizma sem rándult meg a tengerkincs láttára, s tekintete közömbösen suhant el felette, csendet intett. Alig emelintette meg jobb kezét, abban a pillanatban halálos csendre vált a moraj. És megszólalt Árpád, s mondá, amint következik. Meghallgattam, s megértettem minden szavadat, Niketász. Ti is hallottátok, s meg is értettétek, ugye, vitéz vezéreim. És ti mind, kik megjelentetek, kívánjátok-e egyértelemmel, hogy a görögök nagy császárjának 5000 vitéz menjen a segedelmére? Kívánjuk, kiáltották mind egyértelemmel. Elfogadjátok-e görög császár ajánlatát? Elfogadjuk, kiáltották ezt is egyértelemmel. Eszerint kívánjátok, hogy 5000 vitéz a görög császár segedelmére menjen, a 20000 arannyal megelégedtek, mostan pedig kívánjátok-e, hogy E6-ba én vezessem az 5000 vitézt, avagy a vezérek közül valamelyik? Előlépett ekkor a sorból előcs, mondá, amint következik. Hatalmas fejedelem, vitéz magyarok, testvérek! Voltaképpen az a törvény, hogy vagy a fejedelem, vagy a gyula vezesse hadba népünket. De 5000 ember nem fejedelemhez illő sereg, máskülönben is a fejedelemnek itt kell élni népe közt. Nem mondja a törvény, de én így gondolom. A fejedelem után első személy álmos vezér. Ő a gyula. De ő kigyelmét is agság terhe nyomja, miként engem. A többi vezér közül akármelyik vezethetné a hadat. Rábízhatnók bizodalommal. De miért legyen emiatt virrongás közöttünk? Ihol itt van a mi nagy fejedelmünk fia Levente, a magyar nép jövendő reménysége. Vezesse ő a hadat. Melléje ajánlom Kunnak és Onnak fiait, Kusidot és Botondot. Helyes, elfogadjuk, kiáltották egyértelemmel. Újra csendet intett Árpád, s mondá, amint következik. A magyarok istenének áldása legyen e mái munkánkon. Íme határozott népemnek eleje. Holnap indul 5000 vitéz Niketász. Fejedelmi üdvözletemet uradnak, császárodnak. Téged és társaidat szerencse kísérjen utadon. Ezzel vége volt a gyűlésnek, ám mielőtt eloszlottak volna, a fejedelem intett az öreg tordának, a karkásznak, s mondá. Hívasd ide az osztókat, s osszátok el az ajándékokat a törzsek közt igazságosan. Egyszerre megmozdult a gyülekezet, de senki sem tartott az osztók felé. Azokat nem volt szabad zavarni a munkájukban. 12 tisztes öregember volt az osztó, s ezek torda felügyelete mellett végezték a nehéz munkát. 9 felé kellett osztani a pénzt is, a portékákat is. A 8 törzsnek, ide számítva most már a kabartörzset is, s a fejedelemnek. A fejedelemé volt a fele rész. Az 5000 aranynak s az ajándékoknak is fele. De a fejedelemnek is, törzsek fejeinek is tovább kellett osztani, amit kaptak a nemzetségek közt. Ez volt a magyar törvény. Mikor a gyülekezet eloszlott, Niketász és követtársai is lóra ültek, s Árpád kíséretéhez szegődve együtt haladtak a fejedelmi sátorhoz. Niketászt az a nagy tisztesség érte, hogy a fejedelem balján lovagolhatott. Nyomukban a vezérek. Császárod meg lehet veled elégedve, szólalt meg Árpád hosszú hallgatás után. Jól végezted a dolgodat, Niketász. Nem az én érdemem, mondotta Niketász alázatosan. Egyenes szívűs, bölcs elméjű fejedelemnél könnyű a követ dolga. A hízelkedő szavaknak nem vagyok embere, szólt Árpád elkomorodva. Nem hízelkedés beszél belőlem, nagy fejedelem. A való igazság megmondása nem hízelkedés, hanem... Mit akarsz mondani, Niketász? Ha meg nem bántlak, magyarok nagy fejedelme, megterhelnélek egy kérdéssel. Beszélj, Niketász! Tegnap midőn errefelé igyekeztem a véletlen összetalálkoztatott Jedakkánnal, akinek, mint hallám, Farkaskán a közönséges neve. Úgy viselkedett, míg fiad Levente közénk nem toppant, mintha ő volna legelső embered, mintha a békes háború sorsában az ő szava döntene. Ma folyton kereste szemem a vezérek közt, aztán a vezérek mögött, de nem találtam. Mit jelent ez? Árpád szép magas homloka borús ráncokba verődött. Jedajkánnak nincs helye vezéreim közt. Ő jövevény, s hűségének próbáját még nem adta. Rengeteg kincsnek ura, de tisztessége még nincs az én népem előtt. Az én népem szabad, független, a vitézséget, a hűséget, a becsületességet minden kincsnél többre becsüli. Gyűléseinken neki is van helye, de ritkán mutatja magát itt, mivel hogy nem állhat az elsők sorában. S nem tartasz, ó nagy fejedelem, hogy Jedajkán zavart csinál? Hogy jól végzett munkánk megrontásájára ravasz elméje, mert ravasznak, kutyahitűnek szemléltem őt. Szemmel tartom, mondta Árpád nyugodtan. Neked semmitől sem kell tartanod. Megérkeztek a sátor elé. Mi más volt a képe a sátor előtt elterülő széles, hosszú térnek most, mint reggel vala. Körül volt tűzdelve zöldleveles ágakkal, s a tér közepén rengeteg hosszú asztal nyúlt el, mely szinte roskadozott a felhordott ételek s italok terhe alatt. Az én vendégeim vagytok, szólt Árpád Niketásznak. A fejedelem asszony oldalán a te helyed. Niketásznak káprázott a szeme, Bizáncban sem igen látott ilyen gazdagon terített asztalt. Lásd, szólította meg Niketászt az ag előd. A mi fejedelmünk, ha családja körében van, rendszerint fatányérból eszik, fakupából iszik, csak akkor tűri meg a pompát, ha idegen vendége van. Itt ezen az asztalon minden edény színarany volt, tálak, tányérok, serlegek, kések. Körös körül ezüst abroncsú hordókból nagy aranyserlegekbe folyt kelet legtüzesebb bora. Arany volt a színe ennek is. Óriás aranykupák sorban álltak az asztal szélein, tele gyöngyöző borral, s Niketász félve nézett rájuk, mi lesz vele s vitézeivel, ha egy ilyen kupát fenékig kell üríteni, s többször is egymás után. De félelmét egyszeribe csodálkozás váltotta fel a renden, mit az asztalnál való elhelyezkedés körül tapasztalt. Elsőnek Árpád ült le az asztal fönn, mellette két oldalt Álmos és Özséb. Aztán Özséb helyet mutatott Niketásznak a jobbja mellett. Niketász jobbján üresen maradott egy hely Tordának. Az asztal fönn helyezkedtek el a fejedelem fiai is. Amint a fejedelem háza népe helyet foglalt, egyszerre foglalták el helyüket a vezérek, eloszva maguk közt a követeket, s alább két oldalt a nemzetségek előkelőbbjei. Csendesen, zajtalan, egy szóváltás nélkül történt az elhelyezkedés. Minő rend, mondotta magában Niketász, s megelégedetten gondolt arra az időre, mikor az 5000 vitéz majd csatarendbe áll. Lám fűzte tovább a gondolatját, szabad, független ez a nép, de kemény kéz tartja itt a gyeplőt. Ez a nép még csodákat fog művelni. A lakoma még nem kezdődött. Megérkezett az öreg Torda. Mély hajlással jelentette a fejedelemnek, hogy az osztást elvégezték, aztán elfoglalta helyét. Nehéz munkád volt, bölcs karkász, mondotta Niketász. Hogyan lehet oly sokféle mineműségű portékát igazságosan elosztani? Nehéz, s mégsem nehéz. Nem tesszük serpenyőre az ajándékokat, nem mérjük szemre, csináljuk az osztályt. Egyszer egyik kap valamivel többet érőt, másszor másik. Ezt felrójuk, s más alkalommal pótoljuk annak, aki talán megrövidült. Jutott-e Jedajkánnak? Kérdezte hirtelen Niketász. Az ősztorda meglepődve, gyanakodva nézett Niketászra. Kedves embered talán a farkaskán? Dehogy kedves emberem, nevetett Niketász. Ám szeretném tudni, hogy mit kapott. Tegnap hosszú úton kalauzolt, és beszéd közben észrevettem, hogy sokra számít. Hiszen kap ő is valamit, de sokat nem. Ám bátor úgy hallám, hogy nem is jelent meg a részéért. Csodálom, mondta Niketász, mert olyan embernek ismertem meg, aki nem marad el, hol valamit remélhet. Niketász és Torda beszélgetését Özséb zavarta meg. Hallottam, Niketász, a te szavaidból, hogy kozár foglyaitok a bolgárok kezére kerültek. Kitől kaptátok ti a kozár foglyokat? A besenyőktől, felséges királyné. Özséb elmosolyodott. Ízelkedő vagy, Niketász, az én urám fejedelem. De király leánya vagy, a hatalmas kozár király leánya. Voltam, felelt szomorúan Özséb. De hiába, a vér vízzé nem válik, fáj a szívemnek, ha hallom, hogy véreimet fogságra hurcolják. Ne busuljon, édes anyámasszony, fogadkozott Levente, hozok én majd bolgárfoglyokat a kozárok helyett. Ne hozz nekem foglyokat, szólt szeretettel Özséb, csak jár vissza vitézeiddel együtt, diadallal. Visszajövünk vissza, diadallal jövünk vissza. E pillanatban fehér ruhába öltözött leányok serege rajzotta körül az asztalt. Gesztenye színhajuk, hosszú kettős vonatban, végén piros sejempántlikába kötve szinte a földet verte. Megkapó szép látvány volt, Niketász szeme gyönyörködve pihent meg rajtuk. Mely szépek a magyar leányok? Se nem szőke, se nem barna, ez az igaz magyar fajta, magyarázta Levente. Nehéz aranytálakat hordoztak körül a leányok, és szemérmes pirulással tartották a fejedelem és vendégei elé. A görög császár udvarában férfiak szolgálnak fel, jegyezte meg Niketász. Fehér nép kezébe való a kalán, férfi kezébe a kard, régi magyar törvény, mondott a Torda. És ezt mondván felállott, végig simította hosszú ősszakálát, aztán egybefogta kezét, s reszkető hangján elrebegte az asztali áldást. A magyarok utána rebegték. Isten, magyarok istene, áldott a te neved. Te igazgatod a földnek rengését, víznek folyását, levegőnek zengését, szeleknek járását. Te termékenyíted meg a földet, a vizet. Te vezérled a te népedet hegyeken, völgyeken, vizeken, pusztaságokon keresztül. Te vezéreltél e mai munkánkban is, te vezérelj ezután is, s akkor soha az igaz útról el nem tántorodunk. Hallgasd meg öreg szolgádat, magyarok istene! De szépen imádkozik a pogány magyar, rebegte meghatottan Niketász, szebben, mint a görög. Torda leült helyére, s most már kezdődött a lakoma. Csendben szinte zajtalan folyt. Össze-össze csendültek itt-ott az aranyserlegek, az elevenítette egy kissé a Niketásznak szokatlan csendességet, egyébként alig hallott egy-két szót. Úgy látszik, ez is magyar szokás, gondolta magában Niketász. Szavuk is alig van, az alatt míg esznek. Csak mikor már háromszor körül járták az asztalokat a felszolgáló leányok, elevenedett meg egy kissé az asztal, lecsűrűbb a serlegek kancsok összecsendülése. A küsdég, zömök botont serlege erős csendüléssel kötődött a kusit serlegébe. Jót kívánok, ját! Én is neked, ját! Mit jelent a ját? Kérdezte Niketász Tordát. Azt jelenti, hogy pendelyes gyermekkorukban játszótársak voltak, s azután is együtt nevelkedtek, együtt vadáztak, együtt játszottak hadijátékot. Most meg együtt mennek csatába, először igazi nagy csatába. Keményfejű, bátor szívű Daliának látszik mind a kettő. Kunt fia az egyik, Ondi a másik, felelte büszkén Torda. Apja fia mind a kettő. Aztán megint hallotta Niketász, amint összecsendítette serlegét a két Dalia, de most más szóval vegyítve. Jót kívánok, ját! Jót is várok, ját! Kitől várod, ját? A kardomtól, ját! Ígyunk erre, ját! Én nem bánom, ját! Ittak fenékig hajtották a serleget, aztán visszafordultak. Színültig, szép hugám, színültig. S hogy tele volt a serlegük, lekönyököltek az asztalra, hosszan egymás szemébe néztek. Ne búsulját! Búsuljon a lóját! Hát a mátkádját, s hát a tiédját. Én nem féltem, ját, de még én sem, ját. Belkapták a serleget, kocintottak, s fenékig hajtották. Nézte-nézte Niketász a két Daliát, s odaszólt Tordának. Meglásd, ma asztal alá kerülnek, felelte Torda. Mondtam már, hogy Kunt fia az egyik, Ont fia a másik. Egyébként ugyanazt cselekedték az öregek is, Kund és Ond, s az asztal körül mind, öregek és ifjak. Feltűnt Niketásznak, hogy össze-össze csöndítik a serlegeket, alig egy-két szót eresztve utána, néha egy szót sem. Aztán hosszan maguk elé bámulnak. Isten tudja, hol jár a lelkük. De ím egyszerre megjelenik a fejedelem előtt egy sudár szép Dalia lanta kezében. Mélyen meghajtja magát, s várja a fejedelem parancsát. Minden szem a hegedősre tapad, s mintha lángba borulna minden arc, minden szem, lélegzetüket visszafojtva várják a lant pendülését, nótaszerző Dalia hangjának édes busz csendülését. A csudaszarvas történetét daloljad, szól a fejedelem, s amint megpendül a lant, átszellemül Árpád arca, átszellemül valamennyié. Érintetlen állanak a serlegek, csak a testük van itt ezeknek az embereknek. A dallal együtt száll lelkük arra a szép szigetre, hol egykor régen, nagyon régen, hunor és magyar reggeltől estig űzték a csudaszarvast, míg nem az eltűnt egy ingoványban. Az ifjú ujjai végigfutnak a lant húrjain, s kezdi a dalt a csudaszarvasról lassú pengetéssel kísérve mélán csengő énekét. Egyszer régen, nagyon régen, haj, Nimród király idejében, haj, vadászni ment két Dalia, mind a kettő Nimród fia, Hunor magyar, haj. Mondta Hunor, hallod, öccse, haj, kicsi a mi apánk földje, haj, menjünk által a határon, mondta magyar, én nem bánom, Hunor magyar, haj. Mentek, mentek, mendegéltek, haj, szép csendesen eregéltek, haj. Száz Dalia ment utánuk, vissza-vissza néztek rájuk, Hunor magyar, haj. Addig mentek, mendegéltek, haj, sejem füves rétre értek, haj. Meg-megálltak, csodálkoztak, aztán tovább kalandoztak, Hunor magyar, haj. Hallgassatok reám mostan, haj, csodát mondok néktek nyomban, haj. Sejem réten szarvost láttak, hajrá, haj, utána vágtat, Hunor magyar, haj. Szarvastők sokat vadáztak, haj, ilyen szépet még nem láttak, haj. Aranyszőre minden szála, csak utána, hunor magyar haj. Aranyszőre minden szála haj, a szarvának minden ága haj. Szem egy gyémánt, éj fekete, utána most dárdát vete, hunors magyar haj. Csudaszarvas visszanéze haj, mindeneket megigéze haj. Eltűnék egy ingoványba, soha többet meg nem látta hunor magyar haj. A vadászok megfordultak haj, szomorúan megindultak haj. Mentek, mendegéltek, csudaszarvasról beszéltek hunor magyar haj. Mentek, mendegéltek haj, gyönyörű szigetre értek haj. Soha ide nem találnak, nálad nélkül csuda állat, hunor magyar haj. Tovább mentek, mendegéltek haj, Zádogfaligetbe értek haj, Zádogliget illatozik, Tireátok várakozik, hunor magyar haj. Zádogliget közepében haj, dalolnak, de milyen szépen haj, tündérlányok karikába, most bámulnak igazába, hunor magyar haj. Ím halljátok, csodáljátok haj, mit dalolnak a leányok haj. Fordulj, angyalmódra, hallgatja ezt elfogódva, hunor magyar haj. Lányok, tündérlányok haj, napra nézhetsz, de nem rájok haj. Benne körben forog kettő, királylánya mind a kettő, hunor magyar haj. Összenéznek a vitézek haj, gondolnak ők nagy merészet haj. Leányokat közre fogják, szép gyengén nyerekbe kapják, hunor magyar haj. Mindenkinek akad párja haj, magáét keblére zárja haj. Ottan mind sátrat verének, onnét el sem menének, hunor magyar haj. Halljad hunors magyar vére haj, az énekem véget ére haj. El is el ne feledjétek, akiktől mind eredétek, hunor magyar haj. Hunor magyar haj, zümmögték minden verszak után a magyarok, s midőn a dal véget ért, az utolsó sort már nem csak zümmögték, csatakiáltásként zendült, búgott fel, hunor magyar haj. És összecsendültek a serlegek, mind az asztal felett, felálltak a magyarok, s égföld megrenkedt belé, kiáltván, éljen Árpád. Most már zajosabbá lett a lakoma, megerett a szó a kevés szavú magyarok ajkán, s csak akkor tért vissza a csend, mint medrébe a kiöntött folyó, ha meg-megperdült a lant mélán, halka, mint egy mondva, mostan ide figyeljetek, zengek néktek szép éneket. Régi magyarokról, vitézdaliákról, hadiszerencsének forgandóságáról. Az esthajnali csillag már feltetszett az ég alján, mikor a fejedelem asztalt bontott. A magyarok lármás kedvben oszlottak szét, ugyanazok az emberek, kik némán borongva hallgatták a kobzos dalia énekeit, most egyszerre mind a bolgárok ellen viselendő csatáról beszéltek, élénken vitatták hazafelé mentükben, vajon elég lesz-e 5000 ember? Vajon nem nagyon fiatal-e még Levente a hadviselésre? Mi más volt a sátrak képe is, mint rendesen? Férfiak, nők nagy tömegekbe verődtek a sátrak és a tüzek körül. És mintha csak valami nagy ünnepségre készültek volna, kigyúlt arccal beszéltek az eljövendő nagy hadviselésről. Büszkeségtől csillogtak a szemek, láma hatalmas görög császár a magyarokra szorult. Nem hiába atyafi nép a bolgár a magyarral, még a görög császár sem bír vele. De bír a magyar. Ám voltak, akiknek nem tetszett a dolog. Miért, hogy a magyar idegen segítsen az ő atyafiai ellen? Úgy biza, mondották a harcvágytól égő fiatalok. Hát a bolgárok jobbak-e nálunk? Néztek-e az atyafiságra? A legtöbb sátor körül már serényen készülődtek a vitézek. Az egyik kardját köszörülte, a másik a lószerszámokat szedte rendbe. Fényesítette a kengyelvasat, kente olajjal a kantárt, toldozta varta vastag szurkosz cérnával a szakadozó szíjat. Bejegyző álló legények mátkájuktól búcsúztak. Ki tudja, nem kell-e már holnap reggel indulni nagy Görögországba. Mert ha egyszer Árpád hadba indítja népét, nem sokat készülődik. Minden épkézláb embernek a nap, az éjszaka minden órájában készen kell állnia. A hírvivők benyargalják a pusztát, s a kivont kard, a kürt szó jelenti mindeneknek, lóra magyar lóra, hadba indulsz menten. Egyenként tudják, hogy kinek szól a parancs, ki következik sorra, ki megy hadba, s ki marad otthon őrizőnek. Elsőnek a fejedelem sátor táborának hadinépe indul, s mire ez a szomszéd szállásra ér, ennek hadinépe már lóháton ülve várja azt, hogy hozzászegődjék. Így verődik össze szállásról szállásra a had, s egy hét, két hét alig telik belé. Lovon ül etelköz hadinépe, az, amelyik soron van. Térjetek pihenni, mondotta Árpád kegyelmesen Niketásznak, mikor asztalt bontott. Reggel innét indul 1000 vitéz, s hét nap múlva 5000 vitézem áll a Dunapartján, hogy hajóitokra szálljon. Niketász hitetlenül nézett a fejedelemre. Ó, nagy fejedelem, hogyan lehetséges ez? Az én hazámban hetekig, hónapokig tart a készülődés. Az én népem mindig harcra készen áll, mondotta a fejedelem nyugodtan, szinte közömbösen. Isten áldjon, kemény Niketász, üdv a császárnak! Niketász mélyen meghajolt a fejedelem előtt, nem különben társai is látható megilletődéssel távoztak szállásukra. Még le sem pihentek, végig hömpölygött a sátrak között a zádokfakürtök mélabúgása. De különös harci riadó, mondotta Niketász a társainak, mintha temetésre készülnének. Csodálatos nép ez a magyar. Bizony temetésre készülünk, mondotta egy magyar vitéz, ki Niketászt és társait a szállásukra kísérte. A bolgárok temetésére. Elhalt a kürt szó, majd újra hallani lehetett Méla bánatos búgását. Meglássátok, mondotta a magyar vitéz, mire pirkad a piros hajnal lóháton ül 1000 magyar indulásra készen. Jó szakát! Kívánhatta jó éjszakát a görögöknek, leheveredtek, de szemükre nem jött álom, nem is mertek volna elaludni, az lett volna csak a szégyen, ha az induló hadinép lármája veri fel álmukból. Hiszen ha bepillanthattak volna a fejedelem sátrába, láthatták vala, hogy a fejedelem le sem heveredett. Még az ag álmos sem, talpon van a fejedelmi sátor népe, csak a kicsi jutócs aludott bölcsejében édesen. Sem takart, sem jelek nem feküdt le. Hiába, bíztatta az édesanyjuk. Ha már nem mehetnek hadba még, legalább lássák a készülődést, lássák a vitézek indulását. Özséb szerető gondossággal rakosgatta össze Levente ruháit, a legszebbeket, a legékesebbeket. Ne vajon szégyent a görög császár előtt. Hadd lássa a görög császár, hogy a magyar fejedelem fia nem csak vitézségben, de vitézi pompában is vetekedik bármelyik királyfival. Drága kövektől terhes övek, nehéz aranyláncok, gyémánt sisakfogók, aranygombok, a pompás fejedelmi ruhák mindenféle ékességei szép gondosan el voltak rendezve általvető zsákokban. Csak arra kelt ízló, hogy vigye a sereg után Levente holmiát. Durva kenderingek mellett puha sejemingek, hadd legyen minden alkalomra. Ruhák, melyeket hadban visel, ruhák, melyeket vadászatra ölt fel, hát ha arra is lesz közben ideje. És egy zsákban hamuban sült pogácsa, ízletes pecsenye, szalonna, sódar, amíg ebben tart, ne szoruljon az ő szívéről szakadt édesfia idegen népek fősztjére, sütjére. Mindent az ő gondos anyai keze rendez, másnak nem engedi. Árpád megáll a sürgülődő asszony mellett, s megilletődve nézi. Nem fáj a szíved, Özséb? Kérdezi gyöngéden. Ki tudja, látjuk-e valaha a legnagyobb fiunkat? Özséb szemében könny csillan meg. Egy kicsit fáj, édes uram. Hogy ne fájna, hiszen az én szívemről szakadt. És a kigyelmet szíve? Mondotta Árpád. Az én szívemnek nem szabad fájnia. Ám egy könycseppet ő sem tudott eltitkolni, legördült a fenséges szép komoly arcon. Oda tipegett az ag álmos is. Hamar kezdi a fiú, de csak kezdje, én is olyan fiatalon kezdettem, s lám velem volt a szerencse, elkerült a halál. Annyi sok csatában még sebet sem kaptam. Miként a nagy Attila, mondotta Özséb, szeretettel nézett az ő urának édesapjára. E pillanatban lépett be a sátorba Levente. A pislogó mécsek gyenge világú félhomályában megdöbbentő volt az arca. Fehér, mint a fehérített vászon. Valami nagy, elfojtott indulattól látszott hullámzani széles melle, reszketett a dühtől egész testében. Mi történt veled? Kérdezte egyszerre Árpád és Özséb. A farkaskán. Itt elakadt a hangja Leventének. Lihegve, fuldokolva kezdett a beszédbe, nem tudott tovább beszélni. Csendesülj le, mondotta Árpád, arca elkomorult, rosszat sejtve a farkaskán neve hallatára. Szedd össze magad, s beszélj! Levente néhányszor fels alá szaladt a nagy széles teremben, aztán kissé lecsöndesülve megállott. Lóra ültem, kezdi, hogy bejárjam az egész tanyát, hadd lássam a készülődést. A farkaskán sátrához közel megcsendesítettem a lovamat, mert az úgy volt, édesapám uram, felettem mondani tegnap, hogy a farkaskán a követséghez szegődött, mikor az erre felé igyekezett. Véletlenül hallottam, amint nagy szájjal dicsekedett Niketásznak, ki ő s mi ő, hanem mikor közéjük toppantam, s néhány szót halkan váltottam Niketásszal, féktelen düvel vágtatott el a sátra felé. Meghallotta a kutyafülű, hogy mit súgott nekem Niketász. A bolgár császár leánya. Itt Levente elpirult, s akadozó hangon folytatta. Igen, a bolgár császár leányáról beszélt nekem Niketász, hogy ahhoz hasonlatos szép nincs kereke világon. Világszép hajna, világszép leánya. Hajna az ő neve is. Mindent értek, mondotta Árpád kedvetlenül. Mikor ma este a sátorhoz közeledtem, láttam, hogy éppen akkor indul a kán tanyájáról 10 lovas. A kán emberei. Köztük volt Birtik is, férfi ruhában, az apja arab ménjén. Ő volt senki más. Láttam megvillani vörös hajából a tincset. Nem tudta jól a sisak alá szorítani. De ha ezt nem is látom, akkor is tudom, hogy ő, mert a kán arab ménye a kánon kívül eddig csak Birtiket tűrte meg a hátán. A kán ott állott a sátra előtt. Megállítottam a lovamat. Hová mennek az embereid? Kérdeztem. Vadászni, felelt röviden a kán, de nem titkolhatta el a kaján vigyorgást. Sosem láttam ilyen ijesztőnek farkas képét. A te leányod éjjel nem szokott vadászni, mondtam én. Az én leányom alszik, mondotta a kán. Hazudsz, láttam vörös hajának egy tincsét, láttam arab ménedet. Káprázott a szemed, Levente, vigyorgott a kán, s abban a pillanatban szétvonta a sátor ajtaját. Nézz oda, ott alszik a leányom. Szinte sóbálvánnyá váltam a megdöbbenéstől, csak ugyan ott feküdt sejem ágyán, vörös és fekete hajának 12 ága kibontva betakarta a testét egészen. Ez az ördöngőség, kiáltottam én, s leszöktem a lovamról, hogy lássam közelről. De a kán hirtelen összecsapta az ajtó két szárnyát, s elébem állott. Ki vagy te? Ura vagy az én lányomnak? Csak holttestemen átlépsz az én sátramba. Hát akkor azon lépek át, kiáltottam én magamon kívül. Húzd ki a kardodat, farkas lelkű, farkas képű kán. Ne mondd, hogy védtelen kergetem ki gonosz lelkedet. Erre ő kardot rántott, összecsaptunk. Ledöftem a kutyát, hörögve esett össze. Aztán beléptem a sátorba. Odaléptem a nyoszolya mellé. Ébredj, Birtik, kiáltottam. Megöltem az apádat. Ébredj, ébredj. Meg sem mozdult. Akkor megragadtam a vállát, düverráztam meg. Ébredj, Birtik, megöltem az apádat, nem hallod? Nem hallotta, nem? Hogy hallotta volna? Viasz báb volt az, nem Birtik. Most már megvilágosodott a sötétség, tisztán láttam, mi történt. Birtik előre vágtatott, hogy megelőzze a magyar hadat. Ez a szörnyeteg megesküdött, hogy megöli azt a leányt, kit majd sátramba vezetek. Tudom, bizonyosan tudom, hogy a bolgárokhoz szökött, elárulni jövetelünket. S nem küldöttél utána embereket? Kérdezte Árpád látható felindulással. 50 vitézt ültettem lóra mindjárt. Utánuk vágtattak. S mindjárt megyek én is, édesapám. Nem várom a hajnalt. Kusid és Botond induljon hajnalban a sereggel. Leghívebb vitézeimet magam mellé veszem, s indulok nyomban. El kell fognunk, mielőtt a Dunán átkelnének. El kell fogni el, mondotta a fejedelem. Isten áldjon, vezéreljen. Megölelte fiát, gyöngéden végig simított, szép göndörhaján, s még egyszer elrebegte. Isten vezéreljen. Levente hevesen ölelte, csókolta édesanyját, egy pillanatra keblén felejtkezett, aztán hirtelen leszakadt az édesanyai keberről, s az ag álmos elé lépett. Áldjon meg engem, nagyapám uram! Álmos reszkető kezét az ifjú fejére tette. Áldásom kísérje minden lépésedet, térj vissza diadallal! Akkor Levente sorba megölelte, megcsókolta öccseit, lehajolt a kicsi jutócs bölcsejére, s megindultan suttogta, gyönge csókot lehelve rá. Aludj, kicsi öcsém, aludj, s válts fel majd, ha én meghalok. A következő pillanatban esze nélkül rohant ki a sátorból, felpattant a vasderesre. Ott állott a sátor előtt 50 dalia. Mind-mind egy-egy szálfa. Levente a csapat élére állt, kardját megvillantotta a sötét éjszakában. Mintha villám hasított volna végig az égen, s a kis csapatot egy-két pillanat múlva teljesen elnyelte a sötétség.